Ez alatt a különítmény szépen tovább tisztogatott most már Ilié hadnagy vezetésével. Az erőd mellett táborozó portyázók is veszélyesek lehettek, bár bizony tudta a rablóktól, hogy kik ott a főkolomposok. Váratlanul géppuskák meredtek feléjük az erőd falából. Néhányan tevére ugráltak, de amikor tűz alá vették őket és elhultak, akik menekülés kíséreltek meg, valamennyien leültek és várták, mi lesz a sorsuk. Egy csendőrt kiküldtek az erődből azzal az üzenettel, hogy 10 percen belül rakják le a fegyvert, különben halomra lövik valamennyiüket. 10 percen belül kapituláltak. Azután egy őrjárat fogta körül őket lövésre kész fegyverrel. Ilié egy céduláról 30 nevet olvasott fel. A fő kolomposok voltak. Ezeket elvezették. A törvények szerint nyomban és helyben, mint tetten ért lázadókat, főbe lőtték valamennyit. A többivel közölték, hogy visszakapják a fegyverüket. Lehet, hogy éjjel harcra kerül a sor. Ha nem harcolnak elég jól, akkor egy szálig lekaszabolják őket, mert mögöttük golyószórók lesznek lőtávolban. Ezután az erődudvaron Latoré beosztotta a szolgálatot, majd így oszlatta fel a sort. Fiúk, most mindenki megérdemel egy jó pohár bort. Maga, Arincourt, velem jön ki hallgatásra. Mehetünk, öregem, felelte szokott pongyolaságával, és Latourénak megremegett a bajsza, valami leopárdszerű morgást is hallott, de különben nem szólt semmit. A nap lebukott a sivatag felett, és Kobienski, a korvé vezetője, várta a jeladást. Egy kigyúló fényszórót az erőd falán. De a kis fehér vár némán maradt az alkonyuló sivatagban, mintha elhagyta volna minden élőlény. Valami bal sejtelenféle szorongás nehezedett az emberekre. A rabok odagyűltek a műút kezdetére, készenlétben, hogy a fényszóró jeladására egyesüljenek a korvé embereivel. Az állítólagos doktor Bordem és a másik két idegen, Lorszakov és Makár vezették a rabokat. Kiosztottak néhány fegyvert is, keveset, csak amennyit az autón becsempészhettek magukkal. Ott hevert mellettük két ládában, ez ekrazit. Hiénák röhögtek bántó hangon, és felragyogtak az első halovány csillagok a Szahara sárga dombjai felett. Az ördög érti, mormogta Kobienski a néma, ijesztően, elhagyottnak rémlő erőt felé nézve. Valami baj lehet, mondta az egyik katona. De mi? Hallgattak. Kiderül rövidesen, szólt át a rabok felől Lorszakov, ha a korvékt ide leváltják. Senki sem felelt. A rossz előérzett lidérc nyomása nehezedett a kis csoport katonára, ahogyan vártak a sivatagban ennek a félelmetes napnak az estéjén. Már elmúlt az őrségváltás ideje, és semmi. Sötét este hullott a Szaharára. A rabok és a katonák csak szemben álló, ormótlan árnycsomónak látták egymást. Végre nyílt az erőd kapuja. Jól látták a messzeségből is, a belső lámpák kiszűrődő fényénél, hogy az erődből egy katona jön. Egyetlen egy. És a kapu nyomban becsukódott mögötte. A hosszú úton, miközben a porhullámok elelfedték, lassan, nyugodtan közeledett az árny. Már csak néhány lépés választotta el a korvétól. Most végre fölismerték. Troppauer, kiáltotta az egyik katona. Valóban a költő volt. Most már bizonyossá vált, hogy valami történt. Fiúk, mondta, amikor az őrséghez ért. Azért küldött engem, mert én a rabokkal is jóba vagyok. Baj van. A katonák többsége az utolsó percben meggondolta a dolgot. A fő bűnösöket bezárták, a többi elhatározta, hogy nem csinálja ezt a marhaságot, és megvédi az erődöt. Nagy csend támadt. A füllet nyomasztó éjszaka még félelmetesebben nehezedett a lázadókra. Az erőd falán kigyúlt a fény, de nem jeladásból. 8-10 reflektor pásztázta egymást, keresztezve a sivatagot. Ostobaság! Kiáltott Talorszakov. A katonák nem fognak ránk lőni. Azt üzenik a fiúk, jegyezte meg Troppauer, hogy aki fegyvertelenül jön, azt bebocsátják. Különben lőnek. A vízcsapot lezárják, és nem nyitják ki, csak ha mindenki megadta magát. Döbbent szünet következett. Az erdő felől egy rekett hangú madár folyton azt ismételgette. Kirágá, kirágá, kirágá! Szél rohant át a Szaharán, és zizegve röpült a por. Azt üzeni nektek az őrnagy, hogy a korvét érjen vissza az erődbe. A rabok foglalják el a munkahelyüket, és akkor nem vesz tudomást arról, amit terveztetek. Csak a vezetőket bünteti meg, és sóhajtat tette hozzá magát, Kobyenszky valószínűleg felkötik. De hát ilyen az élet, egyszer len, egyszer fenn, és végre is odafenn már nem fáj semmi. Ne hallgassatok erre az árulóra, üvöltötte Kobyenszky, csupa hazugság, amit mond. És nálunk az ekrazit, kiáltott Talorszakov. Ha kell, akár az egész erődöt a levegőbe röpítjük. Kevés lelkesedéssel találkozott az elszánt bíztatás. Csak Troppauer felelt, hasonló harsány hangon. Majd hülyék leszünk meghalni magukért. Minek másszunk bele a csávába, ha épp bőrrel szabadulhatunk? Ne jöttek volna ide! Te kutya! Horkant fel Kobyenszky, és Troppauer előtt termett. Majd megtanítanak, hogy a hülye verseiddel törődj, és... Verseinek gyalázására Troppauer természetesen pofon ütötte Kobyenszkyt, aki azután hosszú ideig csendesen feküdt a földön. Lorszakov revolvert rántott, de az egyik rab kiverte a kezéből. Makárt két katona ragadta meg. Nem vagyunk bolondok meghalni magukért, kiáltotta Mikulás szakálló. Troppauernek igaza van. Egyék meg, amit főztek, mondta egy másik csontváz, és aszott karját magasra emelve az öklét rázta dr. Borden felé. 10 perc múlva a korvé fegyver nélkül visszatért az erődbe, és magával hozta megkötözve Kobyenszkyt, Lorszakovot, Makárt és dr. Bordent. A rabok a bungalójukban ültek, és csendesen várták, hogy döntsenek a sorsukat.